nagyon-nagyon olcsó telefont mutatott be a Xiaomi, rögtön kettőt is egyébként. Az egyiknek, ami az olcsóbbik, az a neve, hogy Redmi 9A, a kicsivel drágábbnak pedig az a neve, hogy Redmi 9C. Egyelőre Maláziában mutatkoztak be ezek a termékek, de a korábbi évekhez hasonlóan, ugye a 8A is eljutott Magyarországra, valószínűleg a 9A és a 9C is felbukkanhat majd a hazai kínálatban. Gyakorlatilag ezek tényleg belépő szintű eszközök, ennek megfelelő áron vannak egyébként kínálva, tehát ezek a legalsó polcos termékek. Ez képest viszont egyáltalán nem rosszak, ahogy a Xiaomi-tól ezt már megszokhattuk. Ugye a Xiaomi-nál az a helyzet, hogy külön választották a brandet, csináltak egy Redmi nevű márkát, ami gyakorlatilag a jó árértékarányú készülékeket gyűjti magába, és ott is egyébként a legolcsóbbtól a felső közép kategóriáig szinte minden van. És megmaradt a Xiaomi brand, ami egy magasabbra pozícionált, prémiumabb jellegű márka lett. Ez pedig hát egy kis drágulásnak indult az elmúlt időszakban, úgyhogy látszik, hogy ez a két termékvonal ez megpróbál egymástól eltávolodni. Ebbe elég jól illeszkedik a 9A és a 9C, mint a cég legolcsóbb okostelefonjai a 2020-as évben. Igazából, hogyha arról beszélünk, hogy mit tudnak ezek a készülékek, akkor olyan nagy meglepetés nincsen. Belül MediaTek chipsetet találunk, G25 van, Helio G25 van az olcsóbbik verzióban, és Helio G35 van a drágábbikban. Ezek tényleg olyan processzorok, olyan grafikus teljesítményre és olyan számítási teljesítményre képesek, hogy a mindennapi használatban nem okoznak gondot, de olyan nagyon sokat nem lehet tőlük várni multimédiában, képalkotásban vagy játékban, de azért alapvetően arra bőven elég, amire egy átlag felhasználó normális esetben használja a telefonját. A kijelző mind a két esetben, hiszen azonos méretű telefonokról van szó, 6,53 hüvelykes, egy HD felbontású IPS panelről beszélünk, és előlapon pedig egy ilyen 5 megapixeles csepp alakú bevágás látszik, illetve egy 5 megapixeles kamerát rejt ez a bevágás, és ami fontos még, hogy a modern időknek hála, ebbe is már Type-C csatlakozó van, ami mögött egy 5000 mAh-s akkumulátort fogunk találni, ehhez pedig egy ilyen közepesen gyors töltési lehetőséget biztosít majd a Xiaomi. És igazából a két eszköz között, ugye a chipseten kívül a különbség a kamerában keresendő, alapvetően a 9A-ban egyetlen egy darab kamera van, ami hát ugye manapság már nem túl gyakori, általában a legtöbb gyártó több kamerát tesz a készülék hátlapjára, ami egy 13 megapixeles szenzor, valószínűleg egy Sony IMX, míg a 9C-ben van még két másik kamera is, de ezek igazából mondhatjuk, hogy jelzésértékűek. Kettő darab 2 megapixeles extra kamerát kapott, az egyik ilyen mélységérzékelő, gyakorlatilag a portrékban segít, a másik pedig egy makró kamera, ami hát 2 megapixelben meglehetősen értelmetlen és nem olyan fogják kihasználni az emberek, de hát jól néz ki, hogy a hátlapon 3 kamera van, ez mindenképpen rá lehet írni a dobozra, meg le lehet fotózni a terméket, és egy menőbbnek látszik. Olyan nagy plusz funkcionális hozadéka egyébként ennek a dolognak nincsen. Hogy mikor érkeznek Magyarországra ezek a termékek, az jó kérdés, meg az is, hogy milyen kiszerelésben jönnek, mert a legolcsóbb verziók mind a két esetben mindössze 2 GB RAM-ot és 32 GB belső tárolót tartalmaznak, ami azért már nagyon az a vékony jég, amin el lehet csúszni, hogyha rosszul van optimalizálva a szoftver. 2 GB RAM mellett egy mai modern Android, hát azért bizonyos pontokon szokott kihívásokkal küzdeni, szaggat, vagy nem tud annyi alkalmazás egyszerre futtatni, de lesz belőle 3 GB RAM-os kiszereléssel is változat, és az már valószínűleg teljesen jól működik minden olyan környezetben, amit egy ilyen átlagfelhasználó ki szeretne préselni a készülékéből. Ugye a Xiaomi-nak, illetve pont a Redmi-nek volt ennél is olcsóbb előtt telefonja, a Redmi Go, ami az Android Go operációs rendszerrel érkezett, amiről ugye azt kell tudni, hogy az Androidnak egy ilyen nagyon lecsupaszított, nagyon lebutított verziója, ki van belőle mindenféle extra alkalmazás gyomlálva, és a legtöbb funkciót, amit a Google által biztosítani képes, az különböző ilyen webes interfészeken keresztül érik el. Nem volt ez egy különösebben forradalmi eszköz, de az Android Go-s mezőnyön belül az egyik legjobb ajánlat volt, ha valaki megbarátkozott ezzel a furcsa oprendszerrel, akkor igazából a Redmi Go az nem volt egy rossz vétel. Most úgy néz ki, hogy azért ennél egy picivel följebb lép a Redmi, és most már nem az Android Go-ra építkeznek, hanem egy teljes értékű Android 10-es operációs rendszer kerül ezekbe a készülékekbe. hogy a dolog másik oldaláról is beszéljünk, és valamennyire pont a Xiaomihoz tartozik ez a történet, az a felső kategóriát érinti, ugyanis kiszivárgott, hogy a Xiaomi kért árat a Qualcomm-tól, hogy a következő csúcsmodelljükbe tudják használni a Qualcomm-nak a legfrissebb, legdurvább, leggyorsabb, legfantasztikusabb chipsetjét, aminek ugye az a neve, hogy Snapdragon 875, és hát a 865-ös jelenlegi csúcs chipsetnél is gyorsabb, és takarékosabb, és modernebb, csak hogy kiderült, hogy az az ár, amit a Xiaomi kapott erre a chipsetre, legalábbis ugye, hogy ezt legyártja nekik a Qualcomm, és bele tudják építeni a készülékekbe, az egy olyan 150-160 dollárral magasabb, mint amit a 865-ösért kell fizetniük, ami viszont azt jelenti, hogy több 10.000 forinttal emelheti az egyébként sem olcsó csúcsmodellek árát, tehát ez ilyen nem, valószínűleg nem csak a Xiaomi kap egy ilyen árat a Snapdragon 875-re, hanem minden olyan gyártó, aki elköré a chipset köré szeretné építeni a telefonját, és igazából az egy eléggé 2020-as trend, hogy a csúcs okostelefonok árai egészen masszívan elkezdtek fölfelé kúszni, és hát az a helyzet, hogy ebben ugye mindenképpen lehet mondani, hogy a Samsung az hát általában egyre drágább és drágább, de az egy olyan kiszámítható drágulás, ami évről évről megtörténik, és igazából olyan nagyon nem vagyunk tőle meglepve. De a Samsung mellett megdrágult a Huawei is, ami hát ugye azért különösen visszás, mert ugye a Huawei-ből viszont eltűnt a Google szolgáltatás kínálat és a szolgáltatás csomag. Megdrágult a OnePlus, ami eddig ugye arról volt híres, hogy megfizethető áron kínál csúcsmodell minőséget minden szempontból, de most már ők is annyiért adnak a telefonokat, mint amennyiért egy A-brendet lehet vásárolni. És megdrágult ugye az a Xiaomi, akiről most itt szó van ebben a kis hírblokkban, hiszen ugye a mostani csúcsmodell Mi 10-es, az jóval-jóval drágább, mint amilyen áron az előző Mi 9-es kezdett, akár Magyarországon is, és ez a drágulás, ez gyakorlatilag minden gyártó, minden csúcstelefonjánál tetten érhető, az LG-nél épp úgy, mint a Sony-nál, a Samsung-nál, vagy adott esetben a Xiaomi-nál, a OnePlus-nál, vagy még a Realme-nél is, tehát hogy szépen elkezdtek fölfelmenni a csúcskészülékek árai, és az az érdekes, hogy az elemzők azt mondják, hogy ennek az egész történetnek a legnagyobb nyertes az Apple lehet, méghozzá két okból. Az egyik az, hogy ugye nemrég piacra került az iPhone SE 2020-as verziója, de gyakorlatilag egy iPhone 8-as új kiadása pár extra funkcióval és egy nagyon-nagyon friss chipsettel, relatív kicsi kijelzővel, nagy kávákkal, viszont Touch ID ugyanolyan olvasóval, tehát ez tényleg egy szerethető készülék, akik az iPhone 8-nak a formavilágát, kialakítását kedvelték, azok most ugye az iPhone 8-nál olcsóbban tudják ezt egy sokkal fejlettebb chipsettel megvásárolni, és az látszik, hogy szinte az Apple-ről azt lehet mondani, hogy szinte nem tudnak eleget gyártani az iPhone SE 2020-as verziójából, mert annyira kellendő ez a termék, hiszen árazásban viszont sikerült nagyon jól belőni. És ugye hamarosan érkezni fog, valamikor az ősz folyamán, ugye a következő csúcs iPhone, és most azok a pletykák vannak, hogy az Apple nem emel árat, tehát hogy ugyanolyan árszinten lesz, mint amennyiért ugye a jelenlegi csúcskészülékeket lehet tőlük elhozni, ami azért nagyon érdekes, mert azzal, hogy ők nem emelnek árat, azzal gyakorlatilag nem lesznek már drágábbak szignifikánsan, mint a konkurens Android rendszer köré épített bármilyen márkájú csúcstelefon, és ilyenkor viszont az antigi Android userek, az eddigi Android felhasználók lehet, hogy el fognak gondolkodni azon, hogyha úgyis ugyanolyan bekerül, mint egy új androidos készülék, akkor miért ne adnék egy esélyt az Apple-nek, annyira sokan szeretik, annyira sokan mondanak róla jókat, meg annyira megbízható termékek hírében állnak, nem is beszélve, hogy a szoftveres támogatásról, ami hosszú éveken át jár szinte minden iPhone-hoz. Ez lehet, hogy az Apple-nek most nagyon-nagyon jól fog kijönni ilyen szempontból a lépés, pláne, hogy egyre több komponest vesznek saját hatáskörbe, ugye a chipsetről nem kell beszélni, de ugye rengeteg ilyen apró dolog van, amit ők maguk gyártanak, vagy legalábbis ők maguk terveznek, licenszelik és gyártatják le valakivel, főleg Tajvanon egyébként, tehát elképzelhető, hogy őket nem érinti az, hogy a Snapdragon 875 most 160 dollárra drágább, hiszen nekik megvan a saját chipsetük, és azt valószínűleg gazdaságosabban tudják előállítani, vagy legalábbis olcsóban tudják beleépíteni az új, következő új generációs csúcs Apple készülékbe, mint az androidos konkurensek, akik rá vannak kényszerítve, hogy a külső chipset gyártókra. Úgyhogy nagyon érdekes lesz majd az őszi időszak, hogy az új iPhone milyen áron érkezik. Ha tényleg nem emelik meg az árát, akkor lehet, hogy ez egy elég erős versenytárs lesz az androidos telefonokkal szemben is, Eddig ugye nagyon sokan azért nem vettek iPhone-t, mert azt gondolták, hogy túl drága, és ahhoz képest nem tud olyan sokat, vagy nem annyira vonzó. Most viszont nem fog majd túl drágának számítani, hiszen az androidos okostelefonok ára is már abban a magasságban van, mint amit az Apple kér el a csúcskészülékeinél. Egyébként az a hír járja, hogy se headsetet, se pedig töltőfejet nem fognak csomagolni az iPhone 12 mellé, ami ugye a következő generációs Apple csúcsmodell, mert ugye egyrészt ezzel is próbálják csökkenteni a költségeket, másrészt pedig van egy ilyen környezetvédelmi megfontolás is mögötte. Az egyik része a történetnek az nyilván, hogy töltőfejet, azt igazából, hát igazából mindenkinek van otthon, akinek már van valamilyen hordozható elektronikai eszköze, legyen az egy feltöltődő lámpától kezdve egy kamerán át ugye a telefonig, vagy tabletig, vagy tényleg bármit lehet most már mondani. Ráadásul ugye az Apple hiába biztosít gyors töltési lehetőséget az iPhone-okban, általában az alapcsomagban levő töltőfej az nem tudja azt a gyors töltést biztosítani a telefon számára, amit az fel tud venni, hanem ez eddig is egy külön megvásárolható extra tartozéknak számított, tehát ilyen szempontból olyan nagyon nagy érvágás nem éri a felhasználót. A füles kapcsán azért már más a helyzet, mert az Apple által szállított headseteket azért userek általában eléggé kedvelik, főleg akinek nincsenek extra igényei, de most már, hogy átmentünk azért elég erősen a vezeték nélküli irányba, inkább az Apple is azt mondja, hogy nem csomagol hozzá headsetet, hanem vegye meg a user, vegye meg a felhasználó az Apple-nek ugye az AirPods-át, ami egy vezeték nélküli megoldás, és kifejezetten az Apple termékekkel működik frankon, vagy vegyen bármilyen más vezeték nélküli megoldást, amit a piacon talál, hogyha olyan kedve szottyan. De a lényeg az, hogy ők nem fogja beletenni ezt a headsetet, és egyébként ez sem annyira nagy kuriózum, elég sok csúcsgyártó, elég sok csúcsmodelljéből hiányzik a headset, mert egyszerűen azt mondja a csúcsmodell gyártó, hogy hát adhatunk egy ilyen közepesen jó headsetet, amit lehet, hogy szeretni fogsz, de igazából nem méltó a mi telefonunkhoz egy ilyen átlagos headset, hanem hát egy jó drága headset kéne, az viszont erősen megdomdá a telefon árát, és közben viszont nincs mindenkinek rá szüksége, tehát inkább akkor ezt nem teszik bele, hanem rábízzák a felhasználóra, hogy vásároljon egy ilyen tartozékot a készülékéhez. Hát érdekes dolog lesz, hogy ez hogyan alakul, és mennyire fogja befolyásolni, mennyire fogja átalakítani majd a telefonok csomagolását, mert azért az még mindig úgy van, hogyha az Apple meglép egy olyan merész dolgot, ami a felhasználók egy részének adott esetben nem tetszik, de ők ugye keresztül verik, mert ők az Apple, és hát alapvetően megtehetik, akkor hogyha ezt így az Apple kvázi elfogadtatja a többi telefonos felhasználóval, és már ők előjárnak egy ilyen példával, akkor sokan szokták őket követni, és elképzelhető, hogy a következő csúcs Samsung, vagy a következő csúcs Sony mellett sem lesz headset, arról nem is beszélve, hogy ugye rengeteg olyan dolog volt a közelmúltban, amit az Apple vezetett be, nem volt egyértelműen jó a fogadtatása, de mégis mindenki másolta, ugye ilyen a telefonok kijelzőjébe felülről belelógó szenzorsziget, amit ugye notch-nak is neveznek, azt is az Apple találta ki kvázi, hogyha mondjuk az Essential Phone-t nem számítjuk ide, ami egy ilyen nagyon réteg termék volt, akkor az Apple-nél bukkant fel az először, és utána az összes többi gyártó is elkezdte ezt használni, hogy minél inkább maximalizálhassák a kijelző méretét. Teljesen más típusú eszközről beszélünk egy picit. A CAT ugyanis bemutatta az S42 nevű készülékét, ami Magyarországon is kapható lesz hamarosan. És a CAT-ről pedig tudjuk, hogy alapvetően ez a cég, mondhatjuk, hogy kizárólag strapokészülékeket állít elő. És igazából ugye ez a Caterpillar nevű nagy munkagépek és kis bobketek is ide tartozó cégcsoportnak a brandje, amit ugye most már jó pár éve használnak ilyen strapabíró ütésálló telefonoknál. Sokféle különböző CAT készülék járt nálunk az elmúlt években. Az egyik legérdekesebb például ugye az S61-es volt, ami hőkamerát kapott hátul, és hát ezt nagyon sok területen tudják használni. Specifikusan nekem például van villanyszerelő ismerősöm, aki direkt azért vett ilyen készüléket, mert ezzel jobban tudja detektálni a fal mögött levő vezetékekben az esetleges hibákat és zárlatokat. Tehát, hogy vannak ilyen egészen speciális modelljeik is. Az S42 viszont nem egy különösebben izgalmas termék olyan szempontból, nincs benne semmi extra vagás. Igazából ráadásul azt is mondhatjuk, hogy ez egy új telefon, mert január elején Aszogaszban bemutatták a CAT S32-t, aztán az nem került piacra, de most kvázi ugyanaz a telefon S42 néven mégiscsak a világon kezd bekerülni a boltok polcaira, így Magyarországon is. Igazából ez egy eléggé középszintű készülék, hogyha a hardware-ét nézzük. Helio A20-as MediaTek chipset van benne 3 GB RAM-mal és 32 GB-os belső tárhelyjel, és van 13 megapixeles hátlapi kamera és egy 5 megapixeles előlapi kamera, egy relatív kicsi 5,5 hüvelykes 18:9-es képarányú HD kijelzőt találunk az elején, amitől ez a termék egy meglehetősen jó kézkomforttal rendelkező eszköz, tehát hogy nem kell nagyon nyújtózkodni és egy kézzel is elég jól lehet kezelni, meg a természetesen kesztyűben is, mert hogy ugye ez olyan területre van számva, ahol elképzelhető, hogy a felhasználók zöme kesztyűben fog nyúlni a telefonhoz, de a nagy lényeg ebben természetesen továbbra is az, hogy mennyire strapabíró ez a termék, és ebben ez a modell sem szűkölködik mindenféle ilyen szabványoknak való megfelelés kapcsán, ugye az, hogy IP68-as az teljesen alap, tehát hogy por és vízálló, ez mindent kezd telefonnál ez a belépő szint, és ezen kívül pedig ugye van egy ütéshálósági rátája is. Ugye erre szokták ezt a Miles TD810G nevű katonai szabványt használni, a CAT egyel továbbment és a 810H-t használja, ami további pár tesztet jelent, amit le kell futtatni a készüléken annak érdekében, hogy ezt a minősítést megkapja a termék, de ennek a legfontosabb része az, hogy akármilyen szögből, akárhogyan, de 1,8 méteres magasságból, hogyha betonra ejtjük a telefont, akkor annak nem lehet funkcionális hibája. Az lehet, hogy a burkolat megkopik, az lehet, hogy lesznek rajta karcok, de ez egy működőképes termékkel legyen akkor is, hogyha ilyen dolog történik vele. Nagyon széles hőmérsékleti skálán belül tud működni, tehát hogy a mínusz 40 fok és a plusz 55 fok között működőképesnek kell lennie, és mindenféle ilyen vegyszert is kibír, tehát ha sav ömlik rá, akkor sem lesz semmi baja, mert olyan anyagból van a burkolat, hogy ezt kibírja. Van benne FM rádió, 2 darab SIM-et lehet beletenni, kap egy NFC chipet, az alján van 3,5 méteres jack csatlakozó, de természetesen van benne GPS, 2 SIM-kártya fér bele, és hát 4G-s támogatással tudja az adat átviteli szabványokat kezelni, úgyhogy egy korrekt termék, nem nagyon lesz olcsó, ez látszik, a CAT készülékek azért alapvetően magasra vannak árazva, de ennek az is az oka általában, hogy azt mondja a CAT, hogyha az ő készülékekkel történik valami, akkor nagyon sok minden, ami történhet egy ilyen készülékkel, az alapvetően garanciális, és ez ugye megnyugtató érzés egy felhasználó számára, hogy vannak ennél sokkal olcsóbb strapabíró készülékek, de ott nem minden esetben van úgy, hogyha betörik mondjuk a kijelző, akkor azt mondják, hogy hát ez nem kellett volna betörjön, mert strap a készülék, tehát akkor kicseréljük. Mindig ez egy jó kérdés, hogy vajon megéri-e drágában venni egy tényleg nagyon strapabíró mobilt, és biztosnak lenni benne, hogyha valami baja történik, akkor van garancia, vagy ugyanabból a pénzből venni 2 vagy 3 olcsóbbat, ami hogyha az egyik elromlik, akkor nem volt olyan drága buli, és ott van a másik helyette, vagy ugyanennyi pénzből venni egy teljesen normális telefont, és rárakni egy olyan ütésálló tokot, ami azért sok ponton elég jó védettséget tud biztosítani, még egy teljesen hagyományos telefonnak is. Úgyhogy ez mindig egy felhasználási döntés, vagy egy felhasználói döntés. Általában azért az a jellemző, hogy akik tényleg komoly a munkára, meg terepen használják ezeket a készülékeket, és fontos nekik, hogy jól bírja, azok általában azért vesznek egy tényleg strapabíró, ütésálló, mindenféle katonai és egyéb szabálynak megfelelő eszköz, mert nagyjából biztosak lehetnek benne, hogy ez több éven keresztül a mostoha körülmények ellenére is működőképes marad. Ennyi fért a szenzor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig folytatjuk az adásunkat a TCL 10 Pro tesztjével. Maradj!